köszöntök mindenkit. Mohács János vagyok, és a Hábuntú projektnek a projektvezetője vagyok, és ezen a minőségemben próbálok egy áttekintést nyújtani arról, hogy hol tartunk tényleg ma a Hábuntú projektben. Ígérem, több ilyet nem fogok tartani ettől sok konferenciákban. Hábuntúról biztos, hogy nem fogok beszélni. Azért már van szó az utolsó évről. Körülbelül így fog kinézni az előadás, tehát megpróbálom érinteni az összes fejlesztési területünket. Azoknak, akik még nem találkoztak a H2Plus projekttel, azoknak néhány fontos információ, tehát ez igazából három projektnek egyfajta összességének tekinthető, ami infrastruktúra fejlesztésből, szolgáltatás fejlesztésből terülik össze. Ez a projekt idén szeptemberben fog befejeződni, és az összes támogatás összeg az kb. 1,2 milliárd forint volt. Milyen fejlesztési célokat küzdött ki a H2Plus projekt? Különböző területeken, most fölülről lefelé fogom felsorolni őket, tehát alkalmazás szintről, tehát erről már talán akik részt vettek a tegnapi D-szekcióban már hallottak előadásokat. Itt megpróbálom valamilyen szinten összefoglalni a dolgokat. Tehát az volt a cél, hogy a tudományos számítások céljára egy nagyméretű szuperszámítógéprendszert hozzunk létre. Körülbelül 40-45 teraflopsos kapacitással, európai integrációval, hogy az európai erőforrásokhoz is hozzá lehessen férni. Hogy áll jelen pillanatban a rendszer? Hát ez tulajdonképpen átadásra került. Az utolsó eleme ennek a HPC rendszernek egy storage bővítés az idén tavasszal valósul meg. Szuperszámítógépekről, itt vannak a követelmények, amelyeket nem fogalmaztunk a tettel során, tehát a lehetőleggel, amit kiemelnék, az energiahatékonyság volt, tehát azt vettük volna, hogy viszonylag energiahatékony legyen ez a rendszer a tudásához képest, tehát a vízszűrés egy eléggé fontos szempontként megjelent. Összefoglalhatok a HPC rendszerről, lehet látni, hogy van egy UMA rendszer, amit már a tegnapi adásában Twitterben is kiemelt, ami hatalmas méretű memória címezhetőségét teszi lehetővé, és a többi rendszer az egy cluster típusú rendszer, illetve vannak fatmode cluster típusú rendszerek, amely kisebb SMT kutatásra is lehetőséget biztosítanak. Attól függ, hogy mekkora feladatot lehet ezeket használni. Hogyha összehasonlítjuk az előző szuperszámítógépes rendszerrel, azt lehet látni, hogy nagyságrendi növekedés sikerült elérnünk a projektben. Storage rendszer jelosztott skálázható storage rendszert próbálunk kialakítani. Amiről már hangzottak előadások, illetve ez tulajdonképpen a ENIAF Cloud-nak a háttértárrendszere is, illetve nagyon sokan ezt használjátok már, ezt a storage rendszer. Így a projekt során, mivel láttuk azt, hogy hatalmasak ezek az igények, egy újabb bővítést valósítottunk meg. Fontos eleme ennek a HPC rendszernek, hogy dedikált kapacitásokat biztosítunk ennek a rendszernek, tehát hogy ne kelljen versenyezni a hagyományos IP forgalommal, tehát dedikált sávszélességek vannak a helyszínek, különösen a városnevek azok nem nagyon látszódnak, tehát a helyszínek, tehát Budapest, Debrecen, Szeged, Dunajváros, Pécs és Sopron, ahol kettőig szállható, ott dedikált 20 gigabit kapacitás áll rendelkezésre, egészen a végberendezésre, majdnem egészen, tehát vannak olyan helyszínek, ahol a helyi kapacitásoknak a szűkössége csak egyszer tisztelőtette lehetővé, de előbb-utóbb megvalósulnak a megvalósulás, az is, hogy kétszer tisztelőt álljon rendelkezésre. Milyen további fejlesztések várhatók, illetve folynak jelen pillanatban itt a HPCR-ban? Ez a General Purpose Graphical Processing Unit, tehát egyfajta vektorprocesszoros működés, vagy vektorprocesszoros számítást lehetővé tevő rendszer. Tehát korábban az volt a koncepció és az volt a követelmény a felhasználók részéről, hogy a hagyományosabb számítási modelleket támogassuk, de már akkor is fölmerült erre való az igény, tehát egyfajta együvel sok adaton típusú számítási lehetőség itt ezeken a párhuzamos korokon, és ezt a lehetőséget ezt most próbáljuk megvalósítani, jelen pillanatban folyik ennek a beszerzése, és várhatóan előbb-utóbb Szegeden szerepítésre kerül ez a HPC bővítés. A másik ilyen bővítés, ahogy már említettem, a felhasználóknak az igényeinek a bővülése során jelentős kapacitásigények jelentkeztek. Diszk kapacitások tekintetében volt egy körülbelül 500 terabájtos bővítés Debrecenben, illetve közeljövő fogjuk átadni a tép eszközt, amit archiválási célokra fogunk biztosítani a felhasználóknak. A beszerzés még novemberben indult, kicsit elhúzódott a telepítése, de ennek egy kb. 1 petabájtos kapacitása, a többletet 1 petabájtos kapacitása ennek a rendszernek, ami ezekről a bővítésekről egy másik előadás bővebben, hogy mindig a megvalósításnak a részletei Stefán Péter fog beszélni valamikor aztán délután. HPC-hez kapcsolatban mik azok, amik még fontos megemlíteni az elmúlt egy évek az eseményei között. Magas szintű szoftverek, hogy viszonylag hatékonyan lehessen megfogalmazni, tehát kevés emberi erőforrás befektetésre lehessen megfogalmazni problémákat. Erre a célra különböző matematikai magas szintű szoftvereket próbáltunk beszerezni. Ilyen a MAP-ről, Gauss, ilyen MATLAB, ezeknek különböző elemei, ami párhuzamos kutatásra lehetek optimalizálva, ezek elérhetőek a HPC rendszere. Hát nyilván anélkül, hogy a felhasználók ne tudják használni a szuperszemítőgépeket, igazából értékelnek ezek a rendszerek, tehát több különböző oktatást szerveztünk a felhasználók számára. A következő ilyen fontos fejlesztési terület az a multimédia szolgáltatások területéhez kapcsolódik, egész pontosan a videokonferenciához. Tehát ez a tipikus, mondjuk azt, hogy szolgáltatási modellre a videokonferenciában van egy országos videokonferencia rendszer, amihez csatlakoznak tárgyalótermi berendezések, tehát HD videokonferencia tárgyalótermi berendezések és ehhez kapcsolódó MCU. Ez integrálva van a VoIP rendszerünkkel, egy szinte ezzel integrált web és desktop konferencia rendszert adtunk át még 2010-ben, és a legújabb eleme, amit idén márciusban adtunk át, és hogy valaki a műszaki mélységei is érdekelnek, bár fogok mutatni egy ábrát a videokonferencia felvevő rendszerről, azt idén márciusban adtuk át. Hát, referenciaként a HD videokonferencia rendszernek a paraméterei itt állandóak. Tehát ami elmondott már korábban is, hogy egy hatalmas méretű rendszer, tehát körülbelül 150 végpont található benne, tehát ennek a lehetőségeit érdemes kihasználni, tehát eléggé könnyen lehet ezekkel a rendszerekkel, akár nemzeti videokonferenciákban is részt venni, beszélésekben. Ezt támogatandó valamikor délután, de lehet, hogy pont ebben az időt, most nem emlékszem pontosan, van egy másik előadás, ami a videokonferencia használatának a előnyeit próbálja fölmérni. Dévai Tanás erről tart egy előadást, hogy tulajdonképpen mekkora széndioxid kibocsátáshoz tud nem menekülni a videokonferencia használatának. Milyen szolgáltatások jelentek meg, ahogy mondtam az elmúlt egy évben, a új felelőrendszert alakítottunk ki, aminek HD felvételi képességei sokkal jobbak, mint az előző rendszernek. Elkezdtük az integrációját a videóautorium rendszerrel, és hát ez, ennek az installációja megvalósult, az átadás az most történt meg. Talán látjuk az ábrázolás, milyen komponensekből áll tulajdonképpen ez a rendszer, itt van ez a telepedett, ez a content server, ez a felvételrendszer, és ez integrálva van egyrészt a tárolás tekintetében egy háttértár rendszeren keresztül, NFS-en és SAM-szambán keresztül csatlakozik egy háttértárhoz, ahol ténylegesen tárolásra kerülnek a konferenciák. A videokonferencia többi elemeivel itt kommunikál tulajdonképpen a rendszer, a gatekeeper és a Citroxy közvetlen kommunikációval. Ezen keresztül kommunikál a videóautorium rendszerrel, és a webes interfészsel, mint most úgy hívunk, hogy Premium Web Service grupában lehet kifejlesztve, és hát van egy közös adattároló terület, az pedig egy adatbázis kezelővel van megvalósítva, tehát látszik, hogy viszonylag komplex rendszerintegrációt valósítottunk meg. Milyen lehetőségei vannak ennek a felvevő rendszernek? Tehát amikor valaki a videokonferencia foglalás során, tehát a MCU foglalás során bekattintja azt, hogy szeretne fölvételt erről, akkor lehet, tehát ki lehet választani, hogy a konferencia neve alapján a saját konferenciáit, a kezdelési fázisban készültek ezek a képek, hogy hívják az adott konferenciát, milyen alapokban van, hogy még kódolás alap van, ugyanis a fölvett videokonferencián több különböző formátumban teszünk elérhetővé, lehet közvetlenül játszani, illetve lehet tölteni, vagy ha valakinek nincsen rá szüksége, akkor le tudja törülni. Tehát nincsen az a manuális probléma, ami a korábbi videokonferencia felvevőrendszer esetében, hogy azt a fölvételt az operátori szolgáltatáson keresztül lehetett érdemben túl menedzselni. Ezt integráltan a MCU felvételi felületen keresztül meg tudja valósítani, meg tudja csinálni a felhasználót. A következő elem az a köztes infrastruktúra fejlesztés. Ez egy nagyon fontos dolog, szintén elhangzott internet előadásában, hogy az EduID tulajdonképpen kezd beírni, tehát sikerült eléggé sok felhasználót elérni, tehát ott is elhangzott a 250 000 felhasználói szám, 15 nagy intézményről van szó. Tehát azt lehet mondani, hogy kezd beérni ennek a projektnek az eredménye, hogy ugye ezt az EduID szövetséget létesítők hozzunk. Mi az, amit itt érdemes megemlíteni? Talán akik az EduID-t használják, azok találkoztak már vele. A FileSender, erről azt hiszem egy vagy rövid előadás, vagy egy teljes előadás, most ebben még nem emlékszem pontosan, illetve a kitekintő portálnak a használata lehetséges EduID azonosítóval, illetve több tartalomszolgáltató, ahogy már szintén elhangzott, partneri szerződést szeretnék kötni velünk, hogy a tartalmat megfelelő jogosultság birtokában tudja szolgáltatni. Hát és nyilván, amit még megpróbálunk megvalósítani itt a szeptemberi zárásig, hogy új EduID dolgokat vonjunk be, tehát ehhez szakmai támogatást is nyújtunk, tehát hogy valakinek ez irányú igénye van, akkor nyugodtan írjon az AI.kukac.mif.hu címre, vagy keresenek Vajnok Kristófot közvetlenülésre, és akkor megpróbálunk segíteni, elmondani, hogyan kell az eduágit létrehozni. Nyilván ehhez az kell, hogy az intézményen belül legyen egy jól működő központi címtár, vagy valamilyen adatbázis, ahol a felhasználók nyilván vannak tartva. És hát próbáljuk a szolgáltatásokat, egy szolgáltatási portfóliót is bővíteni az eduágitba, hogy hatékonyan tudják a felhasználók használni ezt a összességes struktúrát. Legvégül szeretnék beszélni a hálózati infrastruktúráról. A hibrid infrastruktúráról, a koncepciójáról már volt szó itt az egyik előző adásban, a Vidicki most egyik előző adásában, tehát arról van szó, hogy a VDM réteget és a DP réteget megpróbáljuk valamilyen módon közösen menedzselni. Mik voltak a célok, tehát ezek voltak a célok, tehát az IP rétegben a hagyományos szolgáltatásokat, a lehető legfeljebb hagyományos szolgáltatásokat tudjuk biztosítani a felhasználóknak, a VDM rétegben dedikált kapacitásokat, vagy gyorsan tudjuk kapacitásokat bővíteni, ezek voltak a szempontok. Megjelennek olyan lehetőségek is, hogy dinamikus banda foglalás, amennyivel lehetséges. Illetve, hogyha valakinek olyan igénye van, tehát itt pont a panel egyetemről érkezett egy megkeresés, hogy ők esetleg idegen hullámon szeretnének átvinni a VDM rendszeren, erre is van lehetőség. Amit szeretnénk volna tulajdonképpen itt megvalósítani, hogy a hálózati kapacitás, itt a hibrid hálózaton belül ne legyen probléma, és hogyha szükség van valamilyen tesztelési platformra, akkor ezt meg lehessen egyszerűen valósítani. Hálózatról, tehát talán ez volt az a hálózati ábra, amit már egyszer föltettem korábban, így nézett ki a szolgáltatási rendszer a felhorduló hálózattal együtt is, tehát itt vannak olyan elemek, amelyek szakadottan szerepelnek, amelyek mikrohullámú összekötetésekkel valósultak meg. Eszközök szintén csak referenciaszerűen, hogy hogyan valósultak meg, tehát a különböző rétegek azok milyen, kik voltak a szállítói. Magára a fekete üveg hálózat is egy picit változott az elmúlt évben, tehát ez volt a 2010-es állapot, amikor tech-üzemben elindult a fekete üveg hálózat. Azóta egy picit bővült, tehát hogy vannak további összekötetések, amelyek redundansabban tették a hálózatot, amelyek igazából számunkra nem különösebb érdekesek, csak redundancia szempontjából. Milyen további hálózati fejlesztések valósultak meg? A hálózatnak a H1 plusz hálózati fejlesztései átadása után tulajdonképpen. Ahogy mondtam, 2010. decemberében indult a tesztüzem, és végleges üzembe 2011. májusában került a rendszer. További fejlesztések voltak, lehet látni, hogy volt olyan néhány olyan helyszín, ahol nem tudtunk sajnos hibrid infrastruktúrát megvalósítani. Ezeken a helyszíneken természetesen azért a lehető legmodernebb útereket próbáltuk telepíteni. És nyilván ahogy látjuk, hogy az igények növekednek, vagy látjuk azt, hogy milyen igények várhatóak, az eszközökkel próbáltuk bővíteni, redundanssá tenni, plusz kártyákat telepíteni, illetve különböző DPM megoldásokat alkalmazni, illetve a egyszerűbb célokra szűcsbővítéseket végezni. Amint dolgozunk jelen pillanatban, és egy fontos fejlesztés, hogy a különböző VR2 VPRS szolgáltatásokat jelen pillanatban is biztosítjuk, de ezek jelen pillanatban manuálisan történnek ezeknek a konfigurációja, hogy ezt mondjuk azt, hogy kvázi automatikusan tudjuk megvalósítani, tehát valami ilyesmi interfész hogy ilyen interfészel fog a felhasználó találkozni, hogyha szeretné egy valamilyen React-es virtuális vagy virtuális szolgáltatást igénybe venni a Hubon plusz hálózaton. Itt van a VDM felületrendszerünknek az ábrája, tehát éppen van még néhány sárga, ahol valamilyen warning van, és illetve van egy piros is, ahol éppen valami hiba volt. A VDM rendszert is próbáljuk fejleszteni, tehát a reality kapacitás az néhány helyen 80 csatornás volt, néhány helyen 40 csatornás, és ezeknek a kapacitásoknak a bővítésére van szükség, illetve további transponder pártek szükségesek a néhány szolgáltatás megvalósításához, és ezeket is tervezik megvalósítani. Nem a H-bombuszhoz kapcsolódik, de hát nyilván elkerülhetetlen, hogy hát, ezeket a szolgáltatásokat Budapesten is meg tudjuk valósítani, tehát a legfontosabb egyetemekkel megpróbáljuk, illetve kutatóintézetben megpróbáljuk ezeket a szolgáltatásokat elérhetővé tenni, ezeket a hibrid állati szolgáltatásokat. Zárásképpen, vagy pontosabban majdnem zárásképpen néhány szót szólnék az elmúlt hónapnak az egyik eseményéről, hogy százikövitet teszteltünk ezen a hibrid hálózaton. Kaptunk kölcsön néhány kártyát, egész pontosan, tehát itt ez mondjuk sematikusan mondjuk ez a VDM rendszer, ez egy router, nyilván szükség volt itt egy 100 gigás kártyára a router oldalon, egy 100 gigás kártyára a VDM oldalon, és ez a VDM hálózaton keresztül meg lehet járni a különböző irányokba az országba, és a másik oldalon pedig igazából egy viszonylag könnyen elérhető helyet választottunk Gyöngyös, tehát Budapest és Gyöngyös között teszteltünk tulajdonképpen 100 gigabitet. Szintetikus teszteket végeztünk, igazából azt lehetne mondani. Egy Ethernet teszterőeszközzel, egész pontosan kettő darab Ethernet teszterőeszközzel 10 gigabites forgalmat injektáltunk ebbe a rendszerbe, és úgy konfiguráltuk a routereket, tehát ezt a rútert, meg ezt a rútert, hogy tulajdonképpen ezt a forgalmat, ezt a 10 gigabites forgalmat, egész pontosan 20, tehát maximum 20 gigabites forgalmat megfelelő számmal megjáratva akár el tudtunk volna érni több száz gigabites forgalmat is ezen a rendszeren. Nyilván próbáltuk, mik a lehetőségei a rendszernek. Az életetet, ezt igazából azt lehet mondani, hogy élesben működő hibrid hálózaton teszteltük, tehát se a működőjúgóval, se a gyöngyösen nem okozott ez megszakadást ezeknek a kártyáknak, illetve a konfigurációknak a cseréje. Tehát ami nagyon jó tulajdonképpen a hibrid hálózatunkban, hogy nem kellett ahhoz sehova kimennünk, kivéve a kártyáknak a telepítését, Gyöngyösen és Budapesten, hogy ezt a 100 gigabitet tudjuk tesztelni valamilyen módon. Ami szintén nagyon, tehát igazából egy érdekes teszteredmény, hogy az eredetileg a VVDM hálózatot azt 10 gigabit per szekundumos és 40 gigabit per szekundumos standardra optimalizáltuk. Tehát az volt a cél, hogy megnézzük, hogy a 100 gigabit-tel mire képes az a rendszer. A legrövidebb összeköttetés, amit meg lehetett valósítani, tehát nyilván ez a Winkrubóból Gyöngyösre, itt az a tilos vonalka. Ennek az összeköttetésnek a hossza a 127 km volt, és ez a tesztelés során ez teljesen hibamentes volt, tehát nyilván mondjuk ezt várta a felhasználó, hogy 100 gigabitet is átvártuk, hogy 100 gigabitet is át tudunk vinni. Kicsit komplikáltabb volt a következő topológia, szintén Viktor Hugóból, és nyilván ez a kerülő útvonalon, tehát itt Vác, Miskolc, Eger, és így visszafele Gyöngyös. Ez egy jóval hosszabb útvonal, ez 467 km-es útvonal hoztunk létre a VDM rendszeren, és ezt is a VDM rendszer hibamentesen át tudta vinni. Következő, amit kipróbáltunk, az egy picit még hosszabb útvonal volt. Victor Hugo-ból elindult a Markonvásár, Dunaújváros, Kecskemét, Szolnok, Jászberény és Újgyöngyös. Ez 600 km hosszú, tehát itt a hiba arány, tehát körülbelül lehet látni valahogy itt van a határa ennek a rendszernek, hogy körülbelül 600 km-es szállítóműves összeköltetéseket lehet megvalósítani. Ennek a hiba aránya az 5-12-es hiba volt. Azért tovább feszegettük ezt a dolgot, és egy még hosszabb útvonalat próbáltunk ki. Ezen az útvonalon, tehát Miskolc felől nem vissza Eger felé, hanem Debrecen, Szolnok és így vissza Gyöngyös felé útoltuk a rendszert. A VDM rendszer az itt már elég erőteljesen elkezdett hibázni. Ez 760 km-es volt, tehát lehet látni, hogy a 5-15-en hibát produkált ez a rendszer, tehát ez nem volt igazából használható átvitelre. A VDM tervező szoftverrel, az alapvetően mérnökeivel próbáltunk egy másik útvonalat is keresni, és találtunk, aminek a optikai jelzajviszonya jobb volt, illetve kevesebb volt a diszperzió kompenzátor rendszerben. Tehát ilyen formában egy egészen másfajta rendszer. Tehát ez egy még hosszabb összekötetés, ennyire jobb eredményeket produkál. Az ábrán nem szerepel, mert mi nem használjuk, ezért nem szerepel ez az összekötetés. De a VDM rendszernek része van egy Budapest Zugló Dorog Tatabánya összekötetés, ezen keresztül hoztunk létre egy összekötetést, és itt egy szintén Debrecen felé, Nyíregyháza felé Eger vissza Gyöngyösig. Ennek a hossza egy 800 km, tehát ami azt jelenti, hogy ugye ez is közelhibamentesnek tekinthető, tehát a hiba arány az 5-15-en hibát jelentett, ami közelhibamentes, tehát ez lehetett volna még tuningolni ugye ezt a rendszer, hogy ez hibamentessé váljon, tehát ez a rövid tesztet, tehát összesen egy 24 éves teszt során semmiféle tuningolás nélkül ez sikerült elérni a rendszerből. Ami nagyon fontos egyébként a teszteknél, hogy 100 GHz-es osztást használtunk, hogyha ezt 50 GHz-es osztásra levisszük, tehát sokkal sűrűbben használjuk a csatornákat, akkor ismét működőképes van a rendszerre. Ez ott nagyobb tuningolásokra lehet volna szükség. A router oldalon is végeztünk teszteket, erről Vágó Tibor kollégám fog majd beszélni, de itt néhány statisztika adott, hogy hát egy teljesen látható tényleg itt 100 gigabiteket teszteltünk, tehát 100 gigabit per szekundum sávszélességet használtunk bizonyos időszakokban. Körülbelül egy hétig teszteltük ezeket a szolgáltatásokat. Befejezésképpen hát igazából szintén fölhívnám a figyelmet mindenkinek arra, amit Ritter Dávid nem emlegetett, hogy érdemes volna egy kicsit együtt gondolkodnunk, hogy a lehetőségeinket kihasználjunk, és a föderatív működés irányában együtt lépjünk tovább, hogy hatékonyabban tudjon a felsőoktatás tovább fejlődni, felsőoktatás infrastruktúrát tovább fejlődni. Erre itt a H2+ infrastruktúra elég jó alapokat, és nyilván a egyetemi infrastruktúrák jó fejlesztése elég jó alapokat biztosítottak.
Köszönöm szépen! Kérdés?
A távolságokkal nem vagyunk kibékülve, ennyire kacskaringósan megy az optika? Ezek a kilométerek nagyon nem stimmeltek térképen nézve.
Hát itt van. Ennyire kacskaringósan megy az optika, tehát itt Tehát a Viktor Hugo utcából el kell jutni a egyik Dunói központba, itt dolgozhatunk, és hát valóban ennyi. Tehát bármennyire is, mondjuk a légvezetékeket azok azt mondaná az ember, hogy torony iránt mennek, valóban torony iránt mennek, de időnként van benne egy-két cikcak, mert nem ott megy át a hegyen, vagy valami, tehát azért vannak benne. Tehát azt mondod, hogy sok a távolság, ennyi a távolság.
Köszönjük a lényegi. Köszönjük a lényegi kérdést.